kedves hallgatók, a vonal túlsó végén Fekete Zsolt, sepsiszentgyörgyi színész és zenész, akiről több cikket is olvastam, a Nőilegben is szerepelt, a Háromszékben is találunk róla, vagy vele készült beszélgetéseket, önnel készült beszélgetéseket, és azt olvastam, hogy ön vérbeli színész és zenész, és több identitása van. Akkor arra kérném, hogy mutatkozzon be most itt a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak is.
Jó, üdvözlök mindenkit! Fekete Zsolt vagyok, sepsiszentgyörgyi lakós, egy ilyen, hogy is mondjam, inkább ilyen egyszerűen fogalmazva a színház és a zenész mellett egy ilyen szociális aktivistának is tudom nevezni önmagamat. Úgyhogy röviden így most ennyit mondanék magamról, hogy érzéken vagyok a szociális dolgokra.
Igen, erről még fogunk beszélgetni, de most itt az elején akkor, ha elmondaná nekünk, hogy hogyan vált színészé, vagy hogyan alakult a karrierje, a gyerekkora, tehát egy picit így visszaemlékezve az életéről mondjon egy pár szót.
Jó, hát én nagyjából onnan mesélném, hogy elvégeztem a 12 osztályt itt a Dugor Sándor Művészeti Liceumban, Szentgyörgyön, grafika szakon végeztem, és mivel volt egy nagy vonzódásom már akkor a színház iránt, valahogy az a közeg, az a hangulat, amit a színházat, már akkor itt a Tamás János Színházat körülölelte, már az engem így beszippantott. És akkor, mivel grafikát végeztem, így díszleti elmeztervezőire készültem Bukarestben, sajnos nem sikerült, akkor utána vizuális kommunikációt próbáltam Budapesten. Mondjuk az eléggé nyilvánvaló volt, hogy nem fogok oda bejutni, de elmentem csak azért, hogy megnézem, milyen egy felvételi az Iparművészeti Egyetemre bejutni. És akkor utána egy ilyen szerencsés balesetnek nevezném az én karrierem kezdetét, úgymond. Ugyanis egy nagyon jó barátom, akivel már egyébként abban az időben zenekarokban, ilyen kamaszkori fiatal zenekarokban együtt zenéltünk, Zakariás Zalán, ő már akkor Kolozsváron rendezett az egyetemista hallgatóknak egy Gorki darabot, a Napfiait, és Gyergyóban volt egy kollokvium fesztivál, ahova elhívott engemet, mint díszletmunkást, tehát mint aki, hát ilyen praktikázó fiatalt.
Gyakornokot,
igen, nem, ugye tudta, hogy nem jutottam be a díszletjelmeztervezőire, tehát ugye üresbe voltam még, és akkor elhívott, hogy egy picit segítsek, dolgozzak ott, mint díszletmunkás. Na és akkor ott közben az egyik színészem lebetegedett, és be kellett hirtelen ugorjak az ő helyébe, és akkor ott volt egy ilyen, hát így ilyen nagyon közhelyesen egy ilyen katarzis jellegű csoda, és akkor utána mindenki bátorított arra, hogy menjek színire.
A hollywoodi színészek is így szokták kezdeni.
Lehet, nem ismerek sok hollywoodi színészt, igen. És akkor ennek a történet kapcsán felbátorodva elmentem felvételizni a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre, és akkor ott végeztem el 5 évet, utána rögtön kikerültem Budapestre, az egyetem után egy kortárs alternatív színháztársulatba, a Komába, Koma. Uh-huh. Ott nagyon jó tapasztalatokat szereztem, úgy, mint színész, mint csapatban létezés, mint együtt közösen alkotni egy előadást, és úgy közösen alkotni, hogy nem csak egy pozíciót töltesz be, tehát nem csak a színész vagy, aki megtanulod a szöveget és eljátszol egy szerepet, hanem részt veszel egy munka folyamatba, a dramaturgiai részbe, a szövegírásba, tehát akár a szociális részbe, amikor elmész terepre, felméred a társadalom bizonyos szegmensét, felméred azt a problémát, vagy azt a témát körüljárod, ami téged érdekel, tehát konkrétan megnézed, hogy milyen a valóság, milyen a realitás, ami pont az akkori társadalomra jellemző, vagy arra a társadalmi rétegre jellemző, és akkor részt veszem mondjuk a díszletnek az előkészületeivel, a fényekbe, tehát konkrétan minden egyes szegmensében részt veszel. És számomra ez volt a legfontosabb indítás, vagy hogy mondjam, a legfontosabb tapasztalatszerzés, hogy igen, belelátni egy ilyen összetettebb munkafolyamatba. És ezt megkaptam a Komától, és akkor utána megszületett a kislányom, vagyis megfogant a kislányom. Nem akartam Budapesten gyereket nevelni, ezért elkezdtem imádkozni, hogy valaki itthonról felhívjon. Meghallgatták az imámat, mert fel is hívott Kézivásárhelyről Kolcsár József, akkori friss igazgató, hogy szeretne felvenni. Tehát konkrétan hívott egy szerepre, de hogy fel is venne a színház. És akkor olyan boldog voltam, és akkor így hazakerültem Budapestről, Kézdivásárhelyre. Kézdivásárhelyen elindult egy nagyon szép folyamat, de aztán hát valójában az volt a probléma, hogy nem igazán. Tehát én voltam az egyetlen hivatalos szerződéssel felvett színész a színházba. Tehát konkrétan nem volt társulat, én voltam egyedül csak színész. És emiatt, hogy nem volt társulat, nem igazán volt egy olyan aktivitása az ott az akkori színházi létezésnek, és ezért akkor újabb imákat kellett megfogalmazzak, hogy teljesüljön egy 9 éves álmom, hogy bekerüljek a Tamás János színházba, mert ugye bár amikor innen elindultam, és mikor Szent Győző megfogalmazódott, hogy szeretnék díszlet jelmezeket csinálni a Tamás János színházba, vagy bekerülni egy produkcióba, akkor ahhoz képest 9 év telt el, és akkor 9 év után felvettek a Tamás János színházba, mint színész. Tehát nem mint jelmezest, hanem mint színész, de az is egy csodálatos dolog volt 9 év után megérkezni oda, ahova valójában vágytál.
Elejétől kezdve.
Igen.
És most is ott van, tudtam már.
Igen, most is itt vagyok. Annyi, hogy most per pillanat gyereknevelési szabadságban vagyok.
Olvastam, hogy készült egy egyszemélyes produkció a Perkucigó név Igen. alatt, amelyet Székely Csaba dramatizált, tehát ezek Igen. az ön szövegére alapulnak, ön mesél az életéről. Sajnos nem láttam ezt a darabot, mit tudna róla mondani?
Hát most röviden azt tudnám mondani, hogy egy nagyon izgalmas történet. Hálás vagyok Székely Csabának, hálás vagyok annak a csapatnak, akikkel közösen létre tudtam ezt 2018-ban hozni. Annyit tudnék mondani, hogy most nem is olyan rég, két hete talán Marosvásárhelyen a Roma napokra hívtak meg, és folyamatosan változik ez az előadás, folyamatosan próbálom változtatni, belenyúlok a szövegbe, kihagyok szövegeket, vagy beleteszek szövegeket, vagy egyszerűen másképpen darabolom, másképpen játszom el a szerkezetét, nem úgy, ahogy eredetileg én azt akkor ott, mikor 2018-ban kitaláltam. Tehát ez egy ilyen rugalmas, dinamikus, folyamatosan változó történet. És azt mesélném el most, ami egy nagyon friss élmény, hogy két árvaházas fiúval adtam elő, illetve egy igazi zenész, cigány családból származó fuvolás lányjal adtam elő most ezt a Perkucigót a vásárai Roma napokon, és konkrétan arra kértem a kollégáimat, mármint ezt a két árvaházas fiút és a fuvolás lányt, hogy írjanak egy pár mondatot arról, hogy milyen volt nekik a gyerekkoruk, tehát röviden fogalmazzák meg, hogy milyen volt az életük, miken mentek át pozitív-negatív dolgok, és hol tartanak most, illetve mit gondolnak a mai világról? Mit gondolnak arról, hogy mondjuk a rasszizmus vagy az emberi jogok. Mindenki írt egy-egy kis ilyen részletet, körülbelül egy ilyen 10-12 mondatról beszélünk most, és akkor én ezeket a szövegeket nyíltan, ezek ilyen nagyon-nagyon intim, őszinte szövegek lettek, és akkor ezeket megosztottuk a nézőkkel, és a hallgatókkal, meg a nézőkkel, akik ott voltak, és kíváncsiak voltak, hogy mi ez a Perkucigó. Úgy, hogy a szövegek közé zeneszámokat tettünk be, cigány dalokat játszottunk el.
Tehát beépült a darabba.
Tehát beépítettem a darabba, igen. És amikor arra került sor, hogy én kellett meséljek, akkor a Perkucigó szövegéből, mert ugye az is eléggé személyes történeteimből született meg, akkor én a Perkucigó szövegéből mondtam el egy pár gondolatot. És őszintén mondom, nagyon nagy hatással volt azokra, akik hallgatták, mert egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen nagyon egyszerű, nyers, tiszta, őszinte emberi dolgot osztunk meg a hallgatókkal, felvállaljuk, nem szépítjük, nem csomagoljuk be valamibe, hanem egyszerűen próbáljuk egyből a párbeszédet, a kommunikációt és a kapcsolódást egy olyan szinten megteremteni, ami hogy is mondjam, nem hétköznapi, vagy nem egy valamilyen formai világba van berakva, és ezek mellé meg cigánydalokat játszunk el, amelyek ugye úgymond hát így eléggé lelkileg vagy vérileg meg tudják az embert szólítani, meg tudják pezsdíteni.
Ezek örkői gyűjtések, vagy...
Van egy-két, most például most ebben az esetben volt egy örkői dal is, amit a fuvolás lánya énekelte.
Most akkor kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy említette, hogy szociális aktivista. Tudom önről, hogy az örkői gyerekekkel foglalkozik, és nagyon a szívén viseli a sorsukat. Jelenleg is tart még ez a projekt ezek szerint?
Igen, tart. Egy folyamatos, hát ahogy szokták ezt mondani, hogy vannak olyan élethelyzetek sajnos az életünkben, vagy sajnos a világban, mondhatjuk így, olyan problémák alakultak ki, hogy egy ember élet nem elég ahhoz, hogy igazán kulcsfontosságú megoldásokat találjunk arra a problémára. Tehát egyszerűen újra meg újra kellene szülessünk, hogy megoldjunk dolgokat. Sajnos ilyen ez a világunk, amiben élünk, de lehet, hogy pont ettől szép, lehet, hogy pont ezt így felfogjuk, hogy ez egy óriási kihívás. Persze nem mindenki képes feltenni az életét arra, hogy egy másik embernek a problémáját, vagy egy másik embercsoportnak a problémáját megoldja. Mert ugye mindenkinek van egy személyes saját élete is.
Konkrétan mit tesz ön? Tehát felmegy oda örkőre, felolvas a gyerekeknek, tanítja őket?
Nem, ez a kezdetek voltak, amikor én először önkéntes módon elkezdtem feljárni. Valamiben nagyon röviden úgy történt, hogy megnyertem egy pályázatot, még az egyetemista éveim végén egy kommunitás alkotói összöndíjat nyertem el, amit feléltem, úgymond, és nem csináltam semmit. És akkor elmúlt egy pár év, eltette pár év, és a lelkiismeretem megszólalt, és akkor elkezdtem feljárni az őrkőre, megismerkedni az ottani közösséggel, és hát rendszeresen elkezdtem önkéntes alapon teljesen ilyen, hogy is mondjam, ilyen magányos farkasként feljárni a közösséghez, és bevállaltam ott a közösségi házban ilyen gyerekeknek mesefelolvasást, hangszerkészítést, együttzenélést, együttdobolást. Ez olyan szintre jutott idővel ez a dolog, hogy létrehoztuk az egyik nagyon jó barátommal, Cserátonyi Lóránddal, a Lármafa Egyesület vezetőjével létrehoztuk a Manus Őrkői Cigány Találkozót, ami egy nagyon izgalmas történet volt. Aztán sajnos ott is az is félrecsúszott, egy olyan vágányra futott, amit most így meg kellett pihentetni, egy kicsit újjá kellett fogalmazzunk magunkba dolgokat, és hát közben ugye volt még a pandémia is, ami közbeszólt, de most tervezünk 2025-ben egy újabb Manus Őrkői Cigány Találkozót létrehozni.
Tehát akkor szünetelt egy ideig ez a
találkozó? Ez az aktivitásunk, ez az érdeklődésünk az őrkői cigány közösség iránt.
Májusban szokott ez lenni?
Nem, ez októberben szokott lenni. Október
tehát
elején
akkor idén nem lesz?
Nem lesz idén.
Nem lesz idén, pedig már örventem. És ott van még egy egyesület, az Amenka Egyesület. Erről mit kell tudni?
Hát ez a közösségnek a reprezentatív, vagy hát igen, így mondhat, fogalmazhatom, a reprezentatív egyesülete. Uh-huh. Konkrétan...
De ön volt a titkára egy időben, vagy már nem?
Hát az még nagyon az elején volt, mert ugye ott a tevékenységeim, az önkéntességem olyan szinten bevontak engem ott az egyesületbe, hogy elő kellett, tehát ott egy porosodó, hogy mondjam, hibákkal és adminisztrációs problémákkal tele egyesületet kaptam, vagy kerültem, egy ilyen egyesületbe kerültem bele, ez volt az Amerika Egyesület, és akkor megkértek, hogy segítsek egy picit rendbeszedni az egyesületet. Akkor ott történt egy ilyen tisztújítás, voltak tagok, akik ugye kikerültek, új tagokat kellett megszavazzunk, megválasztanunk, és akkor felfrissült az egyesület. Őszintén nagyon, nagyon nehéz, még mindig nagyon nehéz a kommunikáció velük, tehát amikor pénzről, pályázatról, vagy ilyen adminisztratív jellegű dolgokról kell kommunikálni, vagy szót érteni ezzel a közösséggel, vagy a közösség vezetével, akkor hát, hogy is fogalmazok, hát eléggé nehéz, fogalmazok ilyen egyszerűen, eléggé nehéz velük kommunikálni, mikor hogy én alelnöknek, elnöknek akartak, és akkor mondtam, hogy hát azért abszolút nem lenne ez így fair, tehát először is én nem lakok, nem ott élek közöttük a közösségbe, és mondtam, hogy akkor valamilyen más posztot találjanak ki, és akkor így találták ki nekem a titkári posztot. Na de a most nem is olyan rég, talán az év elején hazajött Dima Mihály, a volt örkői vajda Svédországból, és akkor ő keresett meg, hogy hol vannak a papírok, mert ugye ő is megtudta, hogy én voltam a titkár, és hogy hol vannak a papírok, és hogy akkor írjam alá a felmondásomat, hogy ne szerepeljek én ott többet is. Mondtam, hogy minden további nélkül. Volt egy pici bizalmatlanság gyanú részükről, nem tudom miért. Voltak valami félreértések, voltak valami rossz szájízű pletykák, amiknek abszolút, hogy mondjam, tehát az én részemről abszolút semmilyen
alapja nem volt.
Aztán később ők rájöttek, hogy tényleg nem volt. Csak na, ilyen, amikor hirtelen változások vannak, főleg egy ilyen közösség életében, akkor hirtelen változások vannak, akkor ilyen nagy káosz van, nagy kavarodás van. Na de most szerencsére egy letisztult történet van, most közben Mihály, a vajda most már nem az elnök, mert közben itt a mellettünk lévő
Előpatakon
polgármester lett, és akkor így most Györgyi lett az elnök. Van egyfajta fejlődés valamilyen szinten. Mondjuk úgy, hogy egyről a kettőre megtörtént egy lépés.
Most akkor visszakanyarodva a művészetéhez. Olvastam azt, hogy szerepelt egy sorozatban, az Aranyéletben, akkor szerepelt a Valan című filmben, nem tudom, jól ejtem-e, Valan, igen. És hogy rossz fiút játszik mindig. Tehát a filmbeli szerepléseiről is ejtsünk pár szót.
Hú, hát most szeptember 26-án lesz a mozikban a premierje a Lepattanó nagyjátékfilmnek, amit Vékes Csaba rendezett Serrel Péterrel közösen, producerrel közösen, színésszel és producerrel közösen. Ezt tavaly készítettük, ezt a Lepattanó című filmet, ez is ilyen szociális egy picit olyan téren, hogy van a magyar gombfocizás, amit én eddig nem is tudtam, hogy ilyen szinten létezik ez a sport. Tehát világbajnokságok vannak, magyarok elég ügyesek a gombfociba. Tényleg elképesztő volt, hogy így belekerültem egy ilyen jellegű dologba. Miért volt izgalmas például ezt a szerepet is, amit most el kellett játszak, ezt Attilát ebben a filmben? Azért, mert ez a szereplő most egy olyan figura volt, aki függő volt, tehát egyszerűen fogalmazva egy ilyen drogos és egy ilyen játékgép függő figura volt, akit egy edző, egy ilyen gombfoci edző bevesz a csapatba, és meggyőzi, hogy foglalkozzon egy picit komolyabban ezzel a sporttal, mert esélye van eljutni az európai bajnokságra, a világbajnokságra, és esélye van így egy olyan minimális pénzösszeghez jusson, ahol elkezdhet egy jövőt magának. És számomra fontos volt egy ilyen figurát alakítani, mert nagyon sok ilyen figura van a környezetemben, cigányok, mint magyarok, akik függők, akik egy olyan utat választanak, amelyik...
Lefele vezet.
Amelyik mindenféleképpen igen, lefele vezet. És mivel ezekkel a művészi produkcióimmal, tevékenységeimmel a legfontosabb üzenet, amit próbálok hozni, az pontosan ez, hogy példát mutassunk azoknak, nem csak azoknak, akik egy hátrányos helyzetbe indulnak, hanem azoknak, akik egy hátrányos helyzetet választanak maguknak az életbe. Tehát mindenképpen fontos volt nekem például ezt a figurát is eljátszani. És nagyon-nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lett a film. Most fogjuk megnézni a premiert Miskolcon szeptember 13-án, jövő héten.
És vajon elhozzák Vásárhelyre is?
Hallottam egy ilyet, hogy állítólag egy román producer talán, nem biztos, hogy jól... Nem biztos, tehát még nem 100%-os ez az információ, de talán megveszi romániai producer is a jogot, és akkor itt a mozikban fog, itt is fog menni a mozik.
Hát akkor nagyon várjuk ezt a filmet, hogy megtekinthessük a moziban. Gondolom, hogy ez úgy van a filmezés, hogy mindig olyan kicsi részleteket vesznek fel, hogy az összkép a színészben nincs meg, nem?
Nincs. Nagyon nincs. Nagyon nincs. Igen,
és önnek is egy meglepetés lesz.
Pontosan. Igen, pontosan.
Itt az identitásról nem nagyon beszéltünk, olvastam, hogy több identitása van, úgy érzi, tehát, hogy magyarnak is érzi magát, románnak is, cigánynak is, tehát, és ez az identitás valahogy úgy alakul, hogy az ember milyen környezetben nő, kikhez kötődik, nem?
Pontosan, igen. Tehát az identitás az, azt, sajnos azt a szülők, már a szülők kezében történik ez, a, ez az irányítás. Tehát, hogy milyen identitásra nevelik a gyerekeiket. Vannak nyilván rugalmasabb, nyitottabb mentalitással rendelkező szülők, akik nem görcsösen nevelnek arra, hogy magyar legyél, vagy székely legyél, vagy román legyél. Mert elsősorban szerintem a legfontosabb az, hogy emberek legyünk. Uh-huh. Hogy tényleg tudjunk egymással kapcsolódni a lehető legjobb szinten. És ne legyen akadály az, hogyha valaki cigány, vagy ha valaki román, vagy hogyha valaki bárhogyan néz ki, vagy egyáltalán milyen valláshoz tartozik mondjuk. Tehát, hogy ne legyenek ezek a dolgok. És azért szoktam kijelenteni ezt, hogy több identitásom van, mert pont ezért, pont emiatt, hogy egy olyan közösségben élek itt, ahol azért nagyon erős ez a székely identitás, hogy igenis kérdezzenek vissza, úgymond kössenek belém, hogy akkor én hogy gondolom azt, hogy román is vagyok, vagy hogy gondolom azt, hogy cigány is vagyok. És pont ezért, hogy akkor tudjunk erről vinni egy párbeszédet.
Még csak annyit, hogy érték önt atrocitások gyerekkorában, mert olvastam abban a cikkben, ami a Háromszékben megjelent 2019-ben, hogy sokszor hallotta azt, hogy te cigány vagy, és akkor ebből született végül is ez a darab is ezekből.
Igen,
az emlékekből.
Pontosan. Így van. Igen, értek ilyen atrocitások. Értek, elég sűrűn kaptam ezt.
De ezt ön pozitívan, hogy mondja, motiválta, hogy törtessen, nem? Hogy megvalósítsa önmagát, megmutassa, hát, hogy...
Nem, tehát nem egyből történik ez a pozitívan való gondolkodás. Tehát, hogy mondjam, először az ember azért megtörik. Uh-huh. Nagyon-nagyon sok, még a, hát most már levetkőztem, így 40 évesen most már itt sikerült, de nagyon sok olyan frusztráció szorult belém, ami a megfelelési kényszer, ez a hogyan szólalok meg, hogyan vagyok jelen egy közösségbe, hogyan lépek be egy olyan térbe, ahol mondjuk egészen más jellegű emberek, vagy a társadalom más...
Vagy ahol megbélyegezhetik.
Vagy ahol, igen, pontosan. És akkor hogyan, ez a sok hogyan ad egyfajta feszültséget, hogy hogyan létezzél, hogyan érd el te a céljaidat, mert sajnos mai napig, igen, megbélyegzünk, és megpecsételünk embereket, nagyon-nagyon könnyen ítélkezünk mások felett. És aztán persze szerencsésnek mondhatom, mert az a közösség, illetve édesanyám, meg talán az én saját gondolkodásom, mentalitásom is segített, hogy ezt a sok görcsöt, ezt a sok feszültséget, ezt igen, átalakítsam, felhasználjam, és egy olyan terméket, egy olyan kész csomagot csináljak ebből, ami segített nekem abban, hogy igenis tudjak erről nem csak a legjobb barátomnak mesélni, hanem mondjuk bárkinek egy előadást tartani arról, hogy mit jelent, hogyha cigányoznak például.
Igen, és így született meg a Perkucigó szövege.
És akkor így született meg a Perkucigó szövege, pontosan.
Nagyon jó, hogy megszületett, és remélem, hogy elhozza még ide Marosvásárhelyre. A rádió, vagyis az én személyemben részt vett a Roma napokon, de sajnos ez az előadás valahogy kimaradt, nem tudom, a plakáton nem vettem észre, mert észrevettem volna, elmentem volna rá, úgyhogy ez az én mulasztásom, de remélem, hogy lesz alkalmam látni a jövőben.
Remélem én is.
És köszönöm, hogy itt volt velünk ebben a műsorban, és remélem, hogy még beszélgethetünk az őrkői közösség kapcsán is, hogy hogyan segíti a gyerekeket, és a színészi munkája kapcsán is, és remélem, hogy majd a Lepattanó című film bemutatója után is tudunk pár szót ejteni.
Remélem én is. Minden jókat kívánok.
Minden jót önnek is, és további sikert a karriere során.
Köszönöm szépen.